9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető, a kormány előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, ezt közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az idei költségvetést még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, még mielőtt a költségvetési év elkezdődött volna, 8-szor módosított. A kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre, hangsúlyozta a pénzügyminiszter. Kármán András kifejtette, a törvényjavaslat prezentációja a hatályos kormányzati struktúrán alapul majd, az egyes szakterületekkel kapcsolatos kiadások egy helyen szerepelnek majd. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében. Mint írták, 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk. Erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, fogalmaz a szakszervezet közleménye. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. Sok a pályaelhagyó kolléga, többen beteg szabadságba menekülnek, a jelentkező felvételiző jelöltek kiválasztási eljárásrendje pedig rendkívül lassú, írja a közlemény. A szakszervezet álláspontja szerint a fentiek kifejezetten veszélyeztetik a javító intézetekben az alapvető ellátáshoz szükséges dolgozói létszámot. A javító intézetek az összeomlás szélén állnak, azonnali halasztást nem tűrő kormányzati beavatkozásra van szükség, intézkedéseket várnak, hogy a gyerekek és a munkavállalók is nagyobb biztonságban legyenek, olvasható a nyílt levélben. A múlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 26. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlan piacon. A júniusi tranzakciós szám 10,9%-kal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakhoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás áll a Dunahouse legfrissebb elemzésében. Júniusban országosan 9862 lakóingatlan adásvétel köttetett, tájékoztatott a Dunahouse. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A háttérben az eladói oldal óvatos korrekciója állhat, nőtt az árcsökkentett hirdetések aránya, néhol például egyes panelpiacokon havi árcsökkenés is látszik, ez azonban egyelőre nem általános trend, hiszen a piacon átlagban az idén továbbra is enyhe drágulása jellemző, írja a Dunahouse elemzése.
Az időjárásról.
Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
Európa Rádió híreit hallották.
Szövegkönyvet, én a magamét írom, és a főszerepet már betöltötted. De mielőtt magadtól is megkérdeznéd, csak egy életem van, ne világon, se gazdag rokonom, se virágom, amit adhatok, nincs semmi másom, az összes idő. Írj, hogyha ráérsz, vezetékesről hívlak este. Nincs kitalálva, minden kocka most áll össze. Megvan a pálya, hogy beleszerettem az összes bárba. S ha vissza is nézel, majd azt mondod, így lett kitalálva. De mielőtt magadtól is megkérdeznéd,
ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma az év diákrádiósaival beszélgetünk, akik anyagait itt az Európa Rádióban is hallhatták már. Vendégeink ezúttal két tanítványom, Bisztricki Sára és Szloboda Erna lesznek.
Az Ifjúsági Lelki Elsősegély szervezettel készítettem egy interjút, és ugye annak a vezetőjével, valamint az egyik önkéntes tagjával, és hát amit Sári is mondott, hogy nem tudtuk, hogy milyen szempontok alapján kerülhet be valaki ugye helyezést, vagy milyen szempontok alapján érhet el helyezést, mert ugye az egyik, amit a Sári is mondott, hogy neki egy sport tematikájú, míg nekem meg teljesen egy ilyen mentálhigiénés téma, és tényleg két különböző világ, nem tudom, hogy mi alapján tudták ezt így, nem tudom, így megmérettetni egymás között.
Bánhidi Bence kézilabdázóval készítettem interjút, aki ugye válogatott is, és a PIK Szeged kézilabda csapatkapitánya is, és ez ilyen szempontból teljesen eltért a tiédtől, Erna, mert az enyém meg egy portré volt gyakorlatilag egy életút. Persze nem volt benne az egész életút, inkább a pályafutásáról beszélgettünk, de hogy én meg őt mutattam be, mint személy.
Ha tehetik, tartsanak velünk.
Te is félsz a fegyvereknek zúgásától, te is félsz, ó, ha nincs remény. A szabadság könnyen elvész, hogyha nem vigyázunk, és túl nehéz az út, míg újra visszatér. Amikor félünk, ránk talál a tétlenség, mindig a hallgatásunk volt a legfőbb ellenség. Ember, miért nem tanulsz a múltadból? Így jobbat, hogy remélhetsz a holnaptól. Mindig tévútra tévedsz, míg senki meg nem védhet. Többé magadtól, mondd, miért nem tanulsz a múltadból? Így jobbat, hogy remélhetsz a holnaptól. Meg nem védhet többé magadtól, védd meg magamtól. Tudom, visszanézve fájdalmas a történelem, és még nem tanultunk túljutni a történteken. Egy vagyok a sok közül, ez a történetem. Ha a földön egy is szenved, az is túl sok legyen. Amikor félünk, ránk talál a tétlenség, mindig a hallgatásunk volt a legfőbb ellenség. Ember, miért nem tanulsz a múltadból? Így jobbat, hogy remélhetsz a holnap. Nem védhet többé magadtól, nézd, mennyi minden szépet alkottál, de megrontott a pénz, pedig jobb voltál. Mindig tévútra tévedsz, míg senki meg nem védhet többé magadtól, védd meg magamtól.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Műsorunkban időről időre hallhatják a szegedi kommunikáció szakra járó egyetemisták interjúit, anyagait. Ők valamennyien a tanítványaim, akiket mindig bátorítok, hogy az elkészült anyagaikkal induljanak különböző médiapályázatokon is. Örömmel osztom meg kedves hallgatóinkkal a hírt, hogy két az Európa Rádióban is elhangzott anyaggal díjat nyertek a tanítványaim a DUE, azaz a Diák Újságíró Egyesület idei médiapályázatán. Az év diák rádiósa kategóriában lett első helyezett Bisztricki Sára, ő Bánhidi Bence kézilabdázóval készített egy beszélgetést, a második helyet pedig Szloboda Erna érte el, aki az ifjúsági lelki első segély szolgálatot mutatta be, az összeállításokat itt a műsorunkban is hallhatták. A díjazottakkal beszélget Kis Benedek, aki történetesen szintén egy tanítványom a szegedi kommunikációszakról.
Mikor hallottatok először a DUE pályázatról?
Hát én tulajdonképpen Hegedűs Márk tanár úrtól hallottam a DUE pályázatról. Ő mondta még szerintem, amikor én másodéves voltam, tehát a tavalyi évben a Comcast órán, meg a rádiós hírszerkesztés órákon is, hogy mindenképpen adjuk be. De elsősorban ezt a Comcast-en hangsúlyozta, hogy itt készülnek olyan interjúk, amelyek érdemesek lehetnek arra, hogy pályázzunk is vele, nyerhetünk is. Nyilván az önéletrajzban is tök jól néz ki, hogyha van egy ilyen eredmény, úgyhogy én tőle hallottam, és hát akkor a tavalyi évben még nem volt interjúm, viszont nem volt elkészült interjúm, amit beadhattam volna, de most idén igen, és hát külön hálás is vagyok neki, hogy emlékeztetett meg, írt nekem egy e-mailt, hogy hát Sári, tessék beadni ezt az interjút, mert hogy érdemes lehet erre, úgyhogy én tőle hallottam.
És Erna, te honnan hallottad?
Hát én is igazából a tanár úrtól, valamint ugye hát a többiek is mondták, hogy hát ez egy milyen jó lehetőség, mindenféleképpen adjuk be, mert úgy sincs semmi, ugye, hogy nyilván, hogyha nem érünk el helyezés, de mi van, ha? Úgyhogy én is hozzám is hasonlóan jutott el ez az információ.
Az egyik legfontosabb kérdés talán, hogy hanyadikok lettetek, illetve meglepett benneteket az eredmény?
Második helyezett lettem, meglepett az eredmény, mikor ugye kaptam egy e-mailt, ugye, hogy helyezést értem el. Hát nem mondták el, ugye, hogy hanyadik lettél, tehát csak annyit tudtál, ugye, hogy helyezést értél el, és akkor ugye a díjátadón mondták be, hogy akkor most tényleg hanyadik is lettél. Ugye a harmadik helyezést nem osztottak ki, amit egyébként nagyon furcsának találtam, de szerintem te is, Sári, hogy nem értettem, hiszen tudtam, hogy nagyon sokan jelentkeztek erre a pályázatra, és nem gondoltam volna, hogy nem osztanak ki harmadik helyezést.
Igen, nekem is furcsa volt, főleg mert azért több szaktársunk is, csoporttársunk is jelentkezett, akikről tudtam is, hogy milyen interjúkat adtak be, főleg azért, mert hogy műsorvezetőként hallottam is, meg konferáltam is ezeket az interjúkat, és ezért is lepett meg az is, hogy harmadik helyezést nem osztottak ki, meg azért is, hogy én pedig első helyezett lettem, mert azt hittem, hogy nálam sokkal, de sokkal jobb interjúkat is csináltak, akár szaktársaim, akár ki tudja, más egyetemekről is szoktak jelentkezni, szóval engem tényleg nagyon meglepett meg, hát azért ott volt egy nagy izgalom, amikor ott ültünk Ernával egymás mellett, hogy na most akkor vajon kinek a nevét mondják, de nagyon jó élmény volt így összességében.
De egyébként nekem is ugyanez volt így a véleményem, hogy nem feltétlenül értettem, hogy miért én kaptam ezt a helyezést, hiszen én is egyébként úgy gondoltam, amiket én is tudtam, amiket beadtak, hogy volt szerintem sokkal érdekesebb. Ezzel nyilván nem akarom elbagatilizálni ugye a saját témámat, de mégis úgy gondoltam, hogy voltak ennél azért érdekesebb témák.
Igen, meg még hozzáfűzném ezt, hogy téma szempontjából is azért nagyon érdekes, hogy én egy sport emberrel készítettem interjút, és hogy nem tudtam, hogy most ez mennyire, egyáltalán mennyire lehet összehasonlítani mondjuk egy háborús, nem tudom, Helga csinált egy interjút, mi is volt az? A háborúból visszatért katonák lelki gondozásáról készített egy interjút, tehát nagyon más típusú témák jöhetnek szóba, és én sem tudtam, hogy most mi az, amit itt preferálnak, egyáltalán mi alapján, és annyira nagyon nem is derült ki számunkra, mert ugye nem kaptunk ilyen nagy értékelést, úgymond ott elmondták valamennyire, de hát nyilván gondolom nem véletlenül sikerült nekünk, és biztosan jó interjúk lettek, de emiatt volt szerintem mindkettőnknek meglepetés.
Mindenféleképpen, meg tényleg az is, hogy amit mondtál is, hogy így a témákra, meg az értékelést sem teljesen értettem, ugye az úgy volt, hogy kimondták a nevemet, és akkor mentem föl, és közben ment ilyen méltatásszerű értékelés, de hát ugye én abból annyira nem hallottam semmit, mert éppen kezet fogtam ugye az elnökkel, meg akik ugye átadták a díjat, úgyhogy így nagyon nem maradt meg számomra, nem tudom, hogy te így emlékszel-e rá, de
próbáltam figyelni, mert pont nálad hallottam, hogy pont miközben veszed át a díjat, meg arra koncentrálsz, hogy mindenkivel kezet fogj, aközben mondják el az interjúdnak a jó dolgait, meg a pozitívumait, és ezért én próbáltam a sajátomnál jobban figyelni, de tényleg nem tudtam egyszerre arra is figyelni.
Meg tapsoltak.
Tapsoltak is ráadásul, igen, úgyhogy ez kicsit nehézkes volt, de szerencsére ott utána azt hiszem mondták nekem, akik még ott voltak velünk, hogy tényleg akkor így miket mondtak, talán nálam az utcariportot emelték
ki. Igen, azt mondták, arra emlékszem.
Hát igen, így nehéz. Jó lett volna, hogyha kapunk egy ilyen szöveges értékelést, vagy ha nem is pont számot, csak hogy kicsit jobban lássuk, hogy tényleg mi az, ami miatt mi értemesek voltunk ezekre a díjakra.
Sára már elmondta, hogy milyen munkával pályázott, de akkor Erna, légy, te is mondd el.
Az Ifjúsági Lelki Elsősegély szervezettel készítettem egy interjút, és ugye annak a vezetőjével, valamint az egyik önkéntes tagjával, és hát amit Sári is mondott, hogy nem tudtuk, hogy milyen szempontok alapján kerülhet be valaki ugye helyezést, vagy milyen szempontok alapján érhet el helyezést, mert ugye az egyik, amit a Sári is mondott, hogy neki egy sport tematikájú, míg nekem meg teljesen egy ilyen mentálhigiénés téma, és tényleg két különböző világ, nem tudom, hogy mi alapján tudták ezt így, nem tudom, így megmérettetni egymás között. Minden esetre én magáról a szervezet működéséről kérdeztem ugye a vezetőt is, illetve az önkéntes tagot is. Az önkéntes tagot ismertem már, általa jött fel ez a téma, hogy amúgy mennyire jó is lenne széles körben ezt hirdetni, hogy van ilyen elsősegély szolgálat, akik ugye teljesen önkéntes munkát végeznek lényegében, és ez egy ilyen telefonvonal, amit ugye hívhatnak hétköznap az emberek, akik magányosnak érzik magukat, vagy éppen depresszióval küzdenek, vagy öngyilkos gondolataik vannak. Így magáról, a szervezetről, a működésről, valamint arról is beszéltünk, ugye, hogy hogyan lehet egyébként ide bekerülni, és hogy milyen mentális készségeknek kell megfelelni.
Bocsánat, én csak még annyit tennék hozzá, hogy azért a nevét elmondanám a sportolónak, hogy én Bánhidi Bence kézilabdázóval készítettem interjút, aki ugye válogatott is, és a PIK Szeged kézilabda csapatkapitánya is, és ez ilyen szempontból tényleg teljesen eltért a tiédtől, Erna, mert az enyém meg egy portré volt, gyakorlatilag egy életút. Persze nem volt benne az egész életút, inkább a pályafutásáról beszélgettünk, de hogy én meg őt mutattam be, mint személy.
Mennyi idő volt elkészíteni ezeket a munkákat, illetve mi volt a legnehezebb része a munkáknak?
Interjú szervezés. Mármint az, hogy leszervezni, hogy mikor. De szerintem mindig így van.
Igen, nekem az nagyon-nagyon nehéz volt. Én arra emlékszem, hogy én ott akkor még nem dolgoztam rádióban annyira, vagy még nem voltam annyira benne ebben az interjú szervezés folyamatában, és nekem nagyon nehéz volt, hogy fel kell hívnom, van egy telefonszámom, kaptam egy telefonszámot Bánhidi Bencéhez, és most fel kell őt hívnom, és először próbáltam ott a sajtófőnökön keresztül, de akkor ő ott először visszautasított, de közben korábban rámondta, hogy de mégis lehet az interjú. Akkor, mikor felkerestem, ott hónapokat vártam, hogy jó, majd mondja, hogy mikor készíthetem el a Bánhidi Bencével az interjút, mert hát csak így szép ezt megcsinálni, meg így helyes, vagy jogos, vagy nem is tudom erre mi a jó szó. Etikus, úgymond, hogy sajtófőnökön keresztül. Viszont aztán, mikor onnan kaptam egy visszautasítást, az volt a nehéz, hogy mégis így összeszorítottam a fogamat, hogy de nem érdekel, megvan a telefonszáma, csak felhívom a Bánhidi Bencét, mert hát, ha azt mondja mégis, hogy de neki belefér ez az interjú, és rászánnál rá egy fél órát. És végül nagyon jól tettem, nagyon izgultam a telefonhívás előtt, tényleg. Az volt az első ilyen, hogy egy nagy emberrel, egy számomra híres embernek titulált valakivel kellett telefonálnom, meg utána fel kellett kérnem interjúra, és utána nagyon meglepődtem, hogy emlékszem tényleg pont 2 óra között, azt hiszem, kimentem, megcsináltam a telefonhívást, felvette, vagy nem, először nem vette fel, de rögtön visszahívott, és így azt se tudtam, ott makogtam már, nem tudtam, hogy mondjam el, hogy mit szeretnék, ő meg rögtön mondta, hogy hát ő persze, és azt is, hogy bejön ide a stúdióba, és ott, hát én teljesen oda meg vissza voltam, hogy hát ez hihetetlen, hogy ez sikerül. Aztán azért ott még voltak komplikációk, mert lebeszéltünk egy interjút egy héttel későbbre, akkor ott még variált, hogy de neki így nem jó, nem biztos, hogy be tudna jönni, lehetne korábban, lehetne telefonon, és akkor én ott határozottan mondtam, hogy legyen már ez úgy, hogy tényleg bejön személyesen. Úgyhogy nekem ez volt a legnehezebb része, és az, hogy mennyi idő volt, hát most, hogyha az egész folyamatot nézzük, akkor nyilván felkészüléssel együtt mondhatjuk akár hónapoknak is, mert azért a fél év eleje óta én tudtam, hogy vele szeretnék interjút csinálni, hogy akarom ezt felé építeni. Hát maga az interjú az meg 1 óra körülbelül, de én nagyon élveztem.
Nekem is egyébként hasonlóan volt, tehát hogyha az időt nézzük, akkor én már a fél év elején tudtam, hogy én biztos, hogy szeretném őket behívni, vagy egy telefonos interjút velük, és hát ugye nyilván a telefonos interjút azt egyébként könnyebb leszervezni, hiszen ott nem kell ugye fizikailag is itt lennie, viszont az önkéntes taggal, Füzes Tamással, ő bejött, hiszen ő egyébként a BTK-n is elkezdett tanulni, és ezért mindenféleképpen egyébként egy sokkal másabb élmény volt, mint hogyha telefonon csináltam volna, mert ugye a szervezet pécsi vezetőjével én azt telefonon csináltam, míg ugye a Füzes Tamással pedig itt bent a stúdióban, és nyilván egy tényleg egy teljesen más élmény, máshogy kell beszélni, az, hogy élőben vagyunk, egyébként nagyon sokat könnyít a helyzet. Tehát, hogy sokkal közvetlenebb vagy, kedvesebbek az emberek, és szerintem az nagyon sokat hozzátesz, de tényleg ez az időpont szervezés a legrosszabb.
Voltak más témák is, amiket feldolgoztatok volna?
Volt olyan, amit fel is dolgoztunk, mert hogy ugye a Comcast-re több témával kell mindig érkezni. Nekem a másik témám az előző évben, igen, most már az előző évben, az a 100 éves volt az egyetemi kórus, és én, mint kórustag, különösen is, hát nyilván közel állok ehhez a szervezethez, meg fontosnak is tartottam ezt a centenáriumot megünnepelni, meg kihangsúlyozni, hogy többen halljanak róla, és én a Szász Krisztával és a Kolman Péterrel, a két karnaggyal készítettem interjút ezzel kapcsolatban. Az pont ezért volt érdekes, mert ők is bejöttek ide a stúdióba, és ketten voltak. Na és ez megint egy teljesen más műfaj, amikor két emberrel kell interjút egyszerre. Úgyhogy nekem az volt még a témám itt egyetemi berkeken belül. Én a sportot eleve nagyon szeretem, szóval bármilyen sportolóval képes lennék interjút csinálni, úgyhogy nekem ott azért van még egy pár ember, aki rajta van a listámon, és remélem, hogy egyszer majd az életben sikerül esetleg velük is beszélgetnem.
És Erna, te mit mondasz erre?
Hát ugye nekem is volt így a Comcast révén több interjúm, illetve én ugye Kiskörösön a Kiskörös TV-nél és a Rádió 97-nél is dolgozom, úgyhogy onnan is voltak lehetőségeim. Gondolkodtam is, hogy milyen témában kellene onnan választanom esetleg, de még egyébként én készítettem tavaly Beg Zolival, a 30Y frontemberével egy interjút, ahogy te beszéltél a Bencéről, tehát konkrétan ugyanaz az élmény volt számomra is, viszont az telefonos volt, és úgy gondoltam, hogy minőségben lehet, hogy jobb volt ez az interjú, amit ugye a szervezettel csináltam, illetve azt gondoltam, hogy pályázatra valószínűleg jobban releváns, mint mondjuk egy zenekar, így inkább maradtam ennél a mentálhigiénés témánál.
Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, utána pedig hallhatják majd a két fiatal rádióst, Bisztricki Sárát és Szloboda Ernát. Maradjanak velünk!
Mondd, hogy felvirágozhat még ez a vasbeton dzsungel. Mondd, hogy örökké tartunk, mondd, hogy sosem múlunk el. Mondd, ha elrontjuk majd újból, nekifuthatunk, és hogy hiába a ráncok belül gyermekek maradunk. Mondd, hogy eltemettük a múltat, mondd, hogy sosem jön vissza. Mondd, hogy a rég elejtett könnyeket az idő majd beissza. Mondd, hogy ledobjuk a súlyokat, amiket eddig cipeltünk. Hidd hát el, hogy az ismeretlenhez itt a térkép mi bennünk. Hogy annyi minden vár ránk, amit nem is sejtünk még. Mondd, hogy mi már összetartozunk, mint a rózsa meg a tüskék. Mondd, hogy változnak a dolgok, de ami fontos, az megmarad. És ígérd meg, hogy a semmiségeken többé nem emészted magad. Mert én ott leszek, mikor kell, de persze akkor is, hogyha nem. Minden vezeklő ölelésben csak átvirasztod éjjelen. Amikor arra eszmélsz délben, hogy az égen sötétül, mikor összeomlik a templom, és amikor újból felépül. Kifuthatunk,
és hogy hiába ráncunk belül gyermekek maradunk.
Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Csaknem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben az év első 6 hónapjában. A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény. Csak a brazil reál és a kolumbiai pezó érte jobb eredményt a forintnál, írt a kommentárjában Németh Dávid, a KNTH bank vezető makrogazdasági elemzője. Január elején még 380 forint felett jegyezték az eurót, az áprilisi választások előtt 390 felett is járt az árfolyam, júniusban viszont már 350 forint alatt is megfordult a jegyzés, a hónap utolsó napjaiban pedig a 355 forint alatti kurzus volt a jellemző, ismertette a szakértő. Németh Dávid szerint a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalom jele. A következő időszakban az alacsony infláció és az ország megítélésének javulása lehetővé teszi az alacsonyabb kamatokat. A Magyar Nemzeti Bank május végén már 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, és a jegybanki kommunikáció szerint lehetőség van újabb monetáris lazításokra is. A következő hetekben, hónapokban a forintpiaci hangulatot, a módosított költségvetési terv részletei, illetve az ősszel megjelenő 2027-es költségvetési törvény nagyban befolyásolhatja, hangsúlyozta a KNTH bank vezető makrogazdasági elemzője. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében. Mint írták, 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk. Erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, fogalmaz a szakszervezet közleménye. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. Sok a pálya elhagyó kolléga, többen beteg szabadságba menekülnek, a jelentkező felvételiző jelöltek kiválasztási eljárás rendje pedig rendkívül lassú, írja a közlemény. A szakszervezet álláspontja szerint a fentiek kifejezetten veszélyeztetik a javító intézetekben az alapvető ellátáshoz szükséges dolgozói létszámot. A javító intézetek az összeomlás szélén állnak, azonnali halasztást nem tűrő kormányzati beavatkozásra van szükség, intézkedéseket várnak, hogy a gyerekek és a munkavállalók is nagyobb biztonságban legyenek, olvasható a nyílt levélben. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, Ami kiugró, 41,9%-os bővülés a tavaly júniusihoz képest, hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, ezt közölte a jóautók.hu adatai alapján. A tájékoztatás szerint a használt autó import 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendületet adott a forint erősödés. A negyedéves bontás szerint két év alatt csak nem 50%-kal nőtt a használt személyautók behozatala, és csak a legutóbbi negyed évben is több mint 10%-kal nőtt az import. A jóautók.hu várakozása szerint, ha a jelenlegi árfolyam szint fennmarad, akkor a tavalyi 128 ezer helyett idén akár 150 ezer feletti használt személyautó is érkezhet az országba. A használt autó import 75.562-es mennyisége 2026 első fél évében 22,4%-kal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 61.739-es számot, közölte a jóautók.hu.
Az időjárásról.
Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néha viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
Európa Rádió híreit hallották.
Gonosz a szív, kikalapál, ha valaki fontosabb önmagadnál. Követ az út, add a kezed, az egyenestnél nincs nehezebb. Hétfőnként lennél gyerek, a kockás füzetek megvédenek. Felnőtt sereggel mire megyek, nem hazudnak, csak felszínesek. Gozít a szívem, van a ló, benne a bú, felhangosítja, mint mi szép, mi szomorú. Mást bérakoltam, száz bért pokolban, féltem, kisüt majd a nap. Neki lát a retinám, és nem terel, hogy ez csak ugyanaz a hely. Menj ugyanez a hely. Nézed a sort, ez megy, ez itt áll. A lépted nem fél, csak hezitál. Ez a remény, ez meg itt én. Itt ragadtam a nagy kanapén. Minden álmod karambol, megkímélhetne magadtól. Felnőtt szívvel mire megyek, magam szeretni a legnehezebb. Torzít a szívem, van a ló, benne a bú, felhangosítja, mint mi szép, mi szomorú. Más bérakoltam, száz bért pokolban, féltem, kisüt majd a nap. Neki lát a retinám, és nem terel, hogy ez csak ugyanaz a hely. A menny ugyanez a hely.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, már is folytatjuk a megkezdett beszélgetést. Ezúttal két tanítványom a vendég, akik a DUE, azaz a Diák Újságíró Egyesület média pályázatán az év diák rádiósai lettek. A munkájukról, a díjról és a jövőről beszélget velük Kis Benedek, egy másik tanítványom.
Mit üzennétek annak, aki jövőre szeretne indulni a DUE pályázaton?
Hát az, hogy mindenképpen. Tehát tényleg ez egy olyan dolog, hogy veszíteni való sosincs. Én egyébként is nagyon szeretek versenyezni, már olyan építő jelleggel versenyezni, tehát nyilván nem a barátaimmal vagy ilyesmik, hanem minél több pályázatot benyújtani, minél több ösztöndíjat benyújtani, és megadni magunknak a lehetőséget arra, hogy fejlődjünk, hogy kapcsolatot tudjunk építeni, mert hát ez is egy nagyon fontos része, főleg a médiának, hogy itt bizony lesz olyan, hogy emlékezni fognak ránk, hogy ó, igen, onnan a DUE-ról már ismerlek, vagy valahonnan máshonnan. Szóval tényleg nagyon-nagyon sok olyan pályázat van, amiket igenis figyelni kell, mert azért nem tolják ezeket így az arcunkba sokszor, és utána kell menni, és utána kell nézni, érdeklődni, de megéri, mert legfeljebb nem leszünk díjazottak, de hogy kevesebbek nem lehetünk tőle, így pedig tök jó élmény volt, és amiket meg az elején is mondtam, hogy azért szakmailag is elismerés mindenképpen, hát elmondhatjuk, hogy ott voltunk igenis az év legjobb diákrádiósai között, szóval ezt már nem veszi el tőlünk senki.
Hát azt nem fogják, így van. De egyébként szerintem is maga a tapasztalat szerzés miatt nagyon jó. Nyilván nagyon ijesztő belekezdeni. Tehát emlékszem, hogy én is nagyon izgultam az interjú előtt. Jól kérdezzek, emlékezzek az összes szabályra, amit tanultunk órán, hogy legyen előtte egy kis mentális felkészülés nekem is, hogy tényleg kapcsoljam át az agyamat, és akkor most nem csak egy diák vagyok, hanem egy riporter, tehát éppen kérdezek, interjú folyik, és szerintem így ez volt az egyik legnagyobb pozitívum, ami kijött belőle, illetve meg tényleg az, hogy miért ne adnám be. Ha van rá lehetőségem, akkor természetes az, hogy minden lehetőséget megfogok és kihasználom, mert amit mondtál, Sári, tényleg az, hogy mi van, hogyha nem kapok helyezést, semmi. Megpróbáltam. Tehát mindig az a legfontosabb, mert szerintem nagyon sokan egyébként úgy vannak vele, és ez szinte bármire érvényes, hogy nem mert mi van, ha nem sikerül. Hát mi van, ha nem sikerül? Semmi. Hogy a legnehezebb mindig megpróbálni. Beülni a mikrofon mögé, vagy a kamera elé, főleg így ugye, nyilván miközben ugye így tanuljuk a dolgokat, vagy tanultuk ugye, az volt, hogy úristen, le kell ülni egy kamera elé, egy mikrofon elé, meg kell próbálni interjút csinálni, annyira ijesztő dolgoknak hangzanak, meg azok is szerintem az elején. Aztán ugye az ember így egyre jobban belejön. Jó látni is szerintem azt a fejlődést, amit mondjuk az első évben, ahogy voltunk, amennyire féltünk, amennyire nagyon tolni kellett mindenkit, és most így a végére az, hogy mennyit fejlődtünk így a 3 év során, szerintem az is nagyon sokat hozzáadott.
Igen, meg még azt mindenképpen hozzátenném, hogy sokan beadják elsőre ezeket a pályázatokat, és utána, ha egyszer nem sikerül, akkor így feladják, elengedik. Igen. És én ebben sem hiszek, sőt, nekem nagyon sok ilyen ösztöndíj is másodjára jött össze, meg akár a Comcast műsorvezetés is, hogy én első évben nem lettem a Comcast műsorvezetője, és mégis oda mentem másodjára, hogy tehát olyan közel voltam, miért ne sikerülhetne? És hogy ezt is így kicsit át kell formálni szerintem az emberek tudatában, meg az agyában, hogy vagy nem szégyen még egyszer megpróbálni, vagy többször megpróbálni. Tényleg olyan, hogy így a kudarctól való félelem, hát, persze, nagyon nehéz, meg nyilván utána egy kicsit rossz, hogy nem sikerült, de aztán úgyis az fog jobban megmaradni az emberekben is, meg magunkban is, hogy de egyszer meg sikerült. Tehát senki sem emlegeti azt, hogy elsőre nem lettem műsorvezető, hanem azt emlegetik, hogy de lettem, utána másodjára.
Bocsánat, meg az, hogy mennyit próbálkoztál addig. Tehát az is benne lesz, nem fogja megkérdezni tényleg senki, hogy na és akkor hanyadikra lett, hanyadikra sikerült. Hát nem mindegy, sikerült. Tehát tényleg nem érdekel senkit.
Igen, úgyhogy mindenki adja be, tényleg megéri.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bisztricki Sárát és Szloboda Ernát hallották, akik a DUE, azaz a Diák Újságíró Egyesület média pályázatán az év diák rádiósai lettek.
Érzek felét, hogy jut. való, talán neked való vagyok. Nem vagyok neked való, talán neked való vagyok. Nem vagyok neked való.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Kedves hallgatóink, végül hallgassuk meg, mit mondanak a Diák Újságíró Egyesület vezetői, miért fontos a fiatalok számára médiapályázatot kiírni, miért fontos támogatni őket a pályájuk elején. Elsőként Herceg Zsoltot hallják majd, aki amellett, hogy régóta tagja a DUÉ-nak, az Inforádió munkatársaként is dolgozik. Az egyik tanítványom Fülöp Janka, a Szegedi Kommunikációszakos Egyetemista összeállítása következik, aki a díjátadó helyszínén készítette riportját.
Herceg Zsoltot, az Inforádió főmunkatársát és a DUÉ táborok elnökségi tanácsadóját először is arról kérdezem, hogy mi a diák média pályázat relevanciája, miért jelentős esemény?
Az általános iskolákban, a középiskolákban, a főiskolákon és az egyetemeken nagyon sok sajtótermék készül. Újságok, rádióműsorok, tévéműsorok, videók, fotók, sok minden. És a DUÉ arra született 1989-ben, hogy ezeket a diák újságírókat, ifjúsági újságírókat összefogja, hogy ők ne elkülönülten működjenek, hiszen úgy nem fogják tudni, hogy hol tartanak, hova kell fejlődniük, hanem legyen nekik egy közösségük. Ez lett a DUÉ. A pályázat arra szolgál, hogy megtaláljuk a jók között a legjobbakat, és hogy ezek a diák újságírók kapjanak hozzáértőktől visszajelzést arról, hogy milyen az ő munkájuk. De ha már van pályázat, akkor miért postán küldenénk ki az oklevelet és a nyereményt, akkor találkozzanak ők, ismerkedjenek meg egymással, és ünnepeljék meg egymást. Így figyelemmel tudják követni egymás műsorait is. Hiszen az ország egyik végéből ide jön egy diákrádiós, találkozik az ország másik végéből érkezett diák rádióssal. Lehet, hogy többet nem fognak találkozni, de egymás műsorairól tudnak, és akár az interneten bele tudnak hallgatni, tudnak egymástól tanulni, tudnak egymás hibáiból is okulni. Úgyhogy egy közösséget teremtettünk, és egy közös ünneplési fórumot teremtettünk azzal, hogy van pályázat, és annak a díjait a sajtófesztiválon adjuk át, nyilván sokféle más programmal, hogy ez valóban egy fesztivál legyen.
És hogyan lehet ennyi jelentkezők közül kiválasztani a nyerteseket, a döntősöket?
Sok munkával lehet kiválasztani. Nagyon sokan pályáznak, sok száz pályamunka érkezik mindegyik kategóriában és mindegyik műfajban. Szerencsére a DUÉ-ban nagyon sok önkéntes dolgozik, mi egy non-profit civil szervezet vagyunk, nem pénzért végezzük ezt a munkát, hanem lelkesedésből, és már a sokadik nemzedék nő fel a DUÉ-ban, és vállal munkát a médiában, és azok, akik valamikor DUÉ-sok voltak, maguk is részt vettek ezen a pályázaton, de már évek, évtizedek óta a médiában dolgoznak. Ha megkérjük őket, akkor ők elvállalják, hogy zsűritagok lesznek, és akkor bizony heteken, hónapokon keresztül hallgatják a rádióműsorokat, nézik a videókat, nézik a fotókat, és arról értékelést készítenek, és eldöntik, hogy ki lesz az első, második, harmadik helyezett. Úgyhogy akiknek mi nagy köszönettel tartozunk, az a sok tucat, sok száz, a DUÉ történetében sok ezer önkéntes szakemberek és egyéb dolgozók, akik részt vesznek ebben a munkában.
Örkényi Szövét, a DUÉ média pályázatának, diákvideós kategóriájának harmadik helyezettjét kérdezem először is arról, hogy mi volt a filmet témája, miről szólt a videód?
A videóm, filmem, anyagom témája egy portréfilm részlet volt. Igazából ez eredetileg egy portréfilmes órára készült anyagból lett kivágva, így összesűrítve. Ez egy portréfilm, ami Szabó Ádám életét dolgozza föl. Ő egy felterekvő egokárt versenyző, és az ő életét próbálta meg megmutatni a gokárton keresztül igazából.
Elégedett vagy az eredménnyel? Mire számítottál?
Én igazából nagyon örülök annak, hogy díjazott lettem, és szerintem ez egy nagy elismerés, és nagyon boldog vagyok, hogy díjazták a munkámat. Egyelőre nem tudom, hogy elégedett vagyok ezzel. Nyilvánvalóan mindig mindenki a legjobbra törekszik. Annak is örülök, hogy díjat kaptam, viszont úgy gondolom, hogy lehet, hogy többet is ki tudtam volna ebből hozni, de nagyon örülök ennek az eredménynek is, és szerintem nagyon erős volt a mezőny, és nagyon jó munkák születtek.
Hogyan tervezed? Fogod folytatni a videós karrieredet?
Abszolút ebben a szférában képzelem el magamat. Mindenféleképpen valamilyen szerkesztőségnél, tévénél szeretnék dolgozni a későbbiekben, szóval abszolút erre irányul a jövőképem.
Szajli Józseft, a Duell elnökét arról szeretném megkérdezni, hogy mi a Duell Diák Média pályázatának jelentősége?
Ez is egy nagyon régi történet, a diákmédia pályázat, hiszen ezt is már több mint 30. alkalommal hirdettük meg, és ahogy a neve is mondja, ez egy tehetségkutató diákmédia pályázat. A DUA egyik fontos feladatának tekinti, hogy felfedezze és utána támogassa a tehetséges fiatalokat. Azokat, akikben van spiritus, akikből úgy érezzük, hogy nekik helyük lenne a médiában. Na most a tehetségkutató diákmédia pályázat egy ilyen remek alkalom, ahol próbára tehetik magukat. 7 kategóriában hirdetjük meg, lehet újságcikkel, rádióriporttal, tévériporttal, vagy akár diáklappal is, vagy fotóval, videóval pályázni, és egy szakmai zsűri értékeli ezeket a munkákat. Tanácsokat is ad a pályázóknak, mert hogy szóbeli értékelés is van hozzá, és természetesen díjakat is lehet nyerni.
És mi alapján választották ki az idei győzteseket? Mik voltak a főbb szempontok, amiket figyelembe vettek?
Hát ezek a szempontok, ezek szigorúan szakmai szempontok, tehát hogy milyen minőségűek azok az írás, mennyire ötletes, mennyire tartotta be benne a szakma a szabályait, mennyire jól van megírva, vagy elkészítve mondjuk az a riport, egy diáklap mennyire figyelemfelkeltő, olvasmányos, érdekes. Tehát minden médiumnak megvannak a maga szakmai sajátosságai, amit egyébként a DUE-ban is meg lehet tanulni, meg hát természetesen az egyetemen is, és hát a mi zsűrünk az egy olyan szakértő tagokból álló zsűri, aki ezeket a szakmai szempontokat érvényesíti a pályázatban.
Nagy Norbertet, a DUE Média pályázat év diákvideós a szekció második helyezettjét először is arról kérdezem, hogy miről szólt a te videód?
Én egy riportot készítettem, egy kisfilmet, mégpedig még tavaly nyáron, júniusban. Volt egy nagyszabású űrkutatás itt Magyarországon is. Nem tudom, mennyire mondhatom ki a nevét, de szerintem mindenki ismeri Magyarországon, hogy ki ő. Ő volt fönt az űrben, és az ő által szolgáltatott mintákat vizsgálták szegedi kutatók, az egyetem berkeibe tartozó kutatók, és velük készítettem interjúkat, csináltunk vágóképeket, és ebből raktam össze egy kisfilmet. Lényegében arról, hogy mit is vizsgálnak, miért vizsgálják ezeket az űrből szolgáltatott anyagokat, és hogy mi ezzel a céljuk. Nagyon jó anyagot sikerült ebből összerakni. Kicsit hosszabb lett, mint az elvárt, de úgy tűnik, hogy ez sem volt nagy probléma, sikerült a második helyen besebelni.
És el tudod képzelni, hogy a jövőben is ilyen videós pályán dolgoz?
Abszolút. Én ugye fél évet voltam a Szeged Televíziónál is riportergyakornok. Én nagyon ezen a filmes, videós, szerkesztős pályán szeretnék mozogni, és szerintem ennek is az egyik oka, hogy ez jól sikerült. Nagyon szeretek, tényleg nagyon szeretek ebben mozogni. Ezt jobban nem tudom kifejteni. Ez az egyik kedvencem itt az elektronikus sajtó szakirányon.
Mire számítottál? Elégedett vagy az eredménnyel? Meglepett vagy? Vagy mit gondoltál előre?
Nem gondoltam bele semmit teljesen őszintén. Amikor megkaptam az e-mailt, hogy díjazott lettem, én már akkor kiugrottam a bőrömből, nagyon boldog voltam. Aztán innentől kezdve minden egy ajándék lényegében, és nem gondoltam bele semmi többet. Lesz, ami lesz, lett egy második hely.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Diák Újságíró Egyesület média pályázatának díjátadójáról hallották Fülöp Janka összeállítását.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.